Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti bűnbánati alkalmunkat, énekelve 25. Zsoltárunk első két versét. 25. Zsoltárunk első két versét fogjuk énekelni, az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megtartottad életünket erre a napra. Köszönjük, hogy míg mások számára ez a nap, ez a hét, talán ugyanolyan hétköznap, mint bármelyik másik. Legfeljebb azt tudják, hogy hamarosan húsvét lesz, számunkra azonban csodálatos ünneppé lehet. Kérünk add, hogy lelkünk ennek megfelelően ünnepi díszbe öltözhessen, szép, tiszta, fehér ruhába. Így könyörgünk most hozzád, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Az elmúlt napokban és ma is oly sokszor vétkeztünk ellened és fele barátaink ellen, pedig szerettünk volna tisztán megőrizni magunkat, de újra besározódtunk. Szégyeljük mindazt, amivel szégyent hoztunk a te szent nevedre. Ma is oly sokszor megfeledkeztünk rólad, igédet nem forgattuk szívünkben, és nem adtunk helyet neki. Elfeledkezünk oly sokszor jó téteményeidről, amikkel ma is megáldottál bennünket. Kérünk téged, újíts meg minket hitünkben, elménk és értelmünk megváltozásával. Szent lelked által munkálkodj bennünk, és egyre inkább formált ki bennünk a Krisztust, hogy így lehessünk igaz emberekké, akiben kedved, örömöd telik, akikben gyönyörködsz. Így könyörgünk most azokért is, akik nincsenek most velünk. Imádkozunk betegeinkért, szenvedőinkért, a testi és lelki nyomorúságot hordozókért. Te légy a gyámoluk, oltalmuk, támaszuk. Imádkozunk, Urunk, a magányosokért, özvegyekért és árvákért, akik egyedül érzik magukat a nagy héten. Légy oltalmuk, vigaszuk és reménységünk. És eléd hozzuk önmagunkat is, akik itt vagyunk, várva a te szent ígédre. Szólj hozzánk, munkálkodj szívünkben és életünkben. Úr Jézus Krisztus, Gyere közénk, szólj hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvérek, bűnbánati alkalmunk alapigéjét Márk evangéliumából olvasom, az evangélium 15. fejezetéből az első 5 igeverset. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és az írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. És megkérdé őt Pilátus, te vagy a zsidók királya? Ő pedig felelvén mondanéki, te mondod. És erősen vádolják vala őt a főpapok. Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván, semmit sem felelsz-é? Ímé mennyi tanúbizonságot szólnak ellened? Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozék. Amen. Kedves testvérek, tegnap megkezdődött nagyheti bűnbánati előkészítő sorozatunk, és ahogyan a vasárnapi igében, a virágvasárnapi történetben is hallottuk, a nagy tanács, a zsidó vezetés, az írástudók és a főpapok nem ismerték meg a meglátogatásuknak az idejét. Nem ismerték föl, hogy ki az a Krisztus, nem ismerték meg Jézust. Elszalasztották a kegyelmi időt, amikor közel jött hozzájuk a mindenható. És ehelyett valami borzalmasan szörnyű dolgot tettek. A ma esti alkalmunkon a zsidó tanács által megkötözött Jézus lesz előttünk. Figyeljünk őre, hogy úgy ne járjunk, mint a zsidó tanács és a főpap és az írástudók, hogy nem ismerték fel a meglátogatásuknak az idejét. Figyeljünk ezért a mai alkalmon is Jézusra. Kedves testvérek, a felolvasott rövid márki ige szakaszról nem csak a Biblia tesz tanúbizonságot. Nem csak a Bibliában hallunk róla. Meg annyi képzőművészeti remek mű örökítette meg Krisztus szenvedését. Számunkra talán a legismertebb mindezek közül Munkácsinak a híres Krisztus Pilátus előtt című festménye. De az olvasott ige a megkötözésen túl beszámol a Jézus halálra ítélése előtti vallási, egyházpolitikai, társadalmi eseményekről is. A zsidó főtanács munkálkodásáról. Márk evangélista elbeszélése azzal kezdődik, hogy és mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és az írástudókkal és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. Mindjárt reggel. Azt jelenti ez, testvérek, hogy siettek. A főtanács nagyon sietett. Nem tétlenkedtek egyetlen egy percig sem, hanem mindjárt reggel cselekedni akartak. Amint a kezükbe került Jézus, nem sokat vártak. Azonnal ítélkezni akartak. Tenni azt, amivel a szívük tele volt. A gyűlölettel, a haraggal, az indulattal. Várhattak volna egy kevés időt. Várhattak volna mondjuk egy napot. Hiszen egy tárgyalás, ahogyan ma sem, akkor sem néhány pillanat alatt történt. Hosszalmas procedúra volt akkor is. Várhattak volna, hogy egy kicsit lecsillapodjanak a kedélyek, és tiszta fejjel végig gondolhassák a vádakat. De nem. Várhattak volna egy napot, de nem. Várhattak volna akár csak egyetlen egy órát, de nem. Milyen indulat az, ami nem engedi a józan ítélkezést sem? Elemi gyűlölet volt a szívükben. Gyűlölték Jézust. De vajon miért? Hiszen, ahogyan később Pilátus is majd mondani fogja, én nem találtam benne bűnt. Emberi logikával nem igazán magyarázható az a fajta gyűlölet, az a fajta harag, ami itt a tetőpontjára ér Jézus passiója idején. Azonnal. Mindjárt reggel. A zsidó főtanács már jó reggel megkezdte a pert. A haraguk és a gyűlöletük siettette őket. Ó, hogy tud sietni az ember szívében a harag, az indulat, a gyűlölet, az ítélet. Az nem vár egyetlen egy percet sem. Ó, mennyi bűn forrása ez a fajta lelkület. A szánakozásnak, az elgondolkozásnak, az együttérzésnek, a felmentésnek a nyoma sincs bennük. Elgondolkodtató mozzanat ez, testvérek, mert azt jelenti, hogy vannak olyan lelki dolgok, amelyek sietnek megvalósulni. Ezzel szemben például a szeretet néha milyen lassú és lusta tud lenni. Döbbenetes. Észrevettétek már azt, hogy az indulatra, a haragra sokkal gyorsabban rááll az embernek a lelke. Sokkal hamarabb készen vagyok rá, mint például szeretetet adni. Az indulat, a harag, az ítélet, a közöny olyan könnyen, olyan egészen gyorsan ki tud jönni az emberből. Különösen akkor, amikor valaki olyan van a közelünkben, akit nem igazán kedvelünk. Míg a szeretettel sokszor olyan fukar módon bánunk. Kétszer is meggondoljuk azt, hogy kinek adunk belőle, és kinek nem. Ó, de tud sietni az embernek a haragja a munkahelyén, az otthonában, amikor valami nem úgy történik, ahogyan ő azt elképzelte. A szeretet pedig oly gyakran elkésik. Egy elkésett ölelésben, egy elkésett kedves mondatban, ahogyan a szép dal fogalmaz, ez a nap többször úgy se jön, elveszik végleg, ha elköszön, ha vársz, nem lesz a tiéd. Ez a nap kétszer úgy se lesz, csak ma ölel vissza, akit átölelsz. Ha vársz, nem lesz a tiéd. Ó, de tud késni a szeretet, és mennyire tud sietni a harag. Szörnyű, ha így van. Nálad mi szokott sietni, és mi szokott elkésni? A szeretet, amivel elmaradtál, amivel adós vagy, azt pótold. A szeretet, amivel eddig elmaradtál, azt pótold ma, sietve, gyorsan, a megbocsátással, az együttérzéssel, a vigasszal, ne várj holnapig. A zsidó tanács szívében írmagja sem volt ezeknek. Ha tudod azt, hogy szeretett tartozásod van a másik felé, pótold azt, egészen sietve. És mindjárt reggel tanácskoztak. Ott volt az egyház, a vallás, a hit profi képviselői. Ott voltak a Bibliának az olvasói, ismerői, tudósai és tanítói. Egy szóval az akkori zsidó társadalomnak a krémje. Kellett tudniuk, ismerniük kellett a Jézusról szóló igéket és proféciákat. És tudták is. Emlékezzetek csak vissza, amikor Jézus születésénél napkeleti bölcsek érkeznek Jeruzsálembe. A farizeusok és írástudók pontos iránymutatást adnak, hogy ott kell megszületni a Krisztusnak. Ismerik a proféciákat. Tudják. Olvasták is, az ige szakaszokat is ismerték, mint isteni jövendőléseket Jézusról. Mégse ismerte fel a szemük az írást, az írásokat, amik Jézusról beszéltek. Hiszen Jézus maga mondja magáról, hogy Mózes, a proféták és a zsoltárok rólam beszélnek. Ismerték az írásokat, ez volt a hivatásuk, tanították, mégsem ismerték fel, pedig ott volt előttük. Tudhatták róla, hallhatták, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Mindent hallhattak, mindent tudhattak, Ismerték az írásokat. Hallották. Időnként látták is azt, hogy Jézus milyen csodákat tesz. Mégsem voltak képesek meglátni Jézusban a Krisztust. Kedves testvérek, azt jelenti ez, hogy amikor valakinek a szíve távol van Jézustól, akkor hiába olvassa az írásokat, nem fogja felismerni Jézusban azt, aki. Ezeknek a füle, a farizeusoknak és a főpapnak, a füle hallgatta az evangéliumot, mégis süketek maradtak, prédikáltak, tanítottak arról, hogy érkezni fog a Messiás, a királyok királya, az Istennek a szentje. Mégsem ismerik fel Jézusban a proféciák megvalósulását, mert a szívük egészen távol volt tőle. Vajon a mi szívünk közel vagy távol van Jézustól? Ha távol van tőle, úgy nem ismerjük fel őt az életünkben. És akkor csupa zugolódás, csupa panasz, csupa vád jön elő a szívünkből. Ha közel van hozzánk, akkor felismerjük őt az életünknek a gondjaiban is, meg a nehézségeiben is, meg a békességes időszakaiban is. Még hogyha most nehéz helyzetben is vagyok, akkor is tudom, hogy ő itt van egészen közel hozzám, és a tenyerén hordoz engem. Hol van a szívem a nagypénteki megkötözött király Jézushoz? Közel vagy távol? Az előttünk álló ünnepben úrvacsorákra is készülünk. Ha messze van tőle a szíved, akkor milyen lesz az ünneped? Milyen lesz az úrvacsorád? Csak egy kiürült szép szokás? Vagy esetleg lehet valami több is? Kedves testvérek, a tanács tagjai perbe fogták Jézust. Jézus perében megkérdezték és meghallgatták egymást, majd meghozták a döntésüket, Pilátushoz kell vinni Jézust. Tanácskoztak. Miféle tanácskozás lehetett ez? A zsidó nép vallási vezetői Jézus perében egyedül a Szentírást hagyta figyelmen kívül. Egymást kérdezték, együtt tanácskoztak, a haragot erősítették egymásban, a Szentírás, pedig, ami az alapja lehetett volna az ítélkezésnek, az valahogy figyelmen kívül maradt. Csak a saját szívüket és haragukat nézték, az élő Istent nem kérdezték. Mi születhet így? Csak ítélet. Kedves testvérek, oly sokszor kerülünk mi magunk is fontos döntési helyzetekbe. Amikor egyszerűen el kell döntenem azt, hogy irgalmas leszek a másikkal, vagy visszaütök, vagy kegyetlen leszek. Mit csináljak? Mit csináljak akkor, amikor döntenem kell, hogy visszaütök, vagy szeretetet adok? Amikor mérlegelek egy vitában, hogy a haragom, vagy a szeretetem lesz a gyorsabb? Mit tegyek ilyenkor? Kérdezd a szívedet és Istent, Istenedet. Ne csak testtel és vérrel tanácskozz. Már csak azért sem, mert ilyenkor általában ösztönösen meg szoktuk találni azokat az embereket, akik a mi indulatunkat és haragunkat igazolják. Ugye ismerős ez? A másikkal szembeni vélt vagy jogos sértettségünk igazolásához oly könnyen találunk megfelelő embert, aki igazolja azt, hogy igen, igazad van. Hogy tehetett veled ilyet? Hát nem szégyelli magát? Egy ilyen embernek nem jár több megbocsátás. Drága testvér, ha döntened kell, ha döntést kell hoznod, hogy a harag vagy a szeretet lesz-e a gyorsabb az életedben, hogyha döntést kell hoznod, akkor előtte tanácskozz az Istennel, ne testtel és vérrel, mert az csak téged fog igazolni. Isten valószínűleg egészen mást fog mondani. Ha vele tanácskozol, abból bűnbánat, megbocsátás, irgalom és áldás születhet. Tehát jó. Kérdezd Istent ennek a hétnek a napjaiban is. Elfelejtették az írást a főpap és az írástudók, a nép vezetői, és rossz döntést hoztak meg. Csak a saját szívükre hallgattak, a többiekkel tanácskoztak, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint ő maguk, de Istent nem kérdezték. Nem olvasták az írásokat, nem figyeltek Istenre, csak a saját és egymás bűnös szívére. Kereszthalálos ítélet lett belőle. Szörnyű. A tanács gyűlölködő szívében megszületett tehát a döntés. Vesznie kell. Ezért elvitték őt Pilátushoz, hogy ő ítélje el. Akkor megkötözvén Jézust elvivék és átadák Pilátusnak. A zsidó tanács megkötözte Jézus kezeit, és átadták őt a pogány Pilátusnak. Pedig ez az áldott kéz mennyi jót és mennyi áldást hozott erre a földre. Megkötözték azokat a kezeket, amelyek sok ezer éhes szájat lakadtak jól kenyérrel és hallal. Megkötözték azokat az áldó kinyújtott kezeket, amelyek oly sokszor gyógyítottak. Akarom, tisztulj meg! Nemrég még ezek a kezek törték az úrvacsorai kenyeret, és adták a bort, és most megkötözve vezetik Pilátushoz. Kedves testvérek, Jézusnak az áldás osztó kezeit ma is oly sokszor megkötözzük. Megkötözzük őt akkor, amikor nem engedünk az ő hívásának, pedig ő vár ránk, amikor nem jövünk hozzá, pedig vár bennünket az ajándékaival, mert meg akar ajándékozni, meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, jól akar tartani. Megkötözzük azzal, hogy nem adhatja át az örök életnek az ajándékát. Megkötözzük őt akkor, amikor nem hallgatjuk, nem olvassuk a szent igét, pedig ő ma is, most is szólni akar veled, meg akar tisztítani az ő szent igéje által. Kedves testvérek, bár Jézust magát életének a végén megkötözték, ő mégis azért jött, hogy ő oldja meg a mi emberi, bűnös szívünknek a megkötözöttségeit. Vagyis, hogy engem az én megkötözöttségeimből kiszabadítson. Gyógyítani jött. Hogyan teszi mindezt? Legelőször is úgy, hogy megkötözi a hamisságomat, a gonoszságomat, a haragomat és a zúgolódásomat. Megkötözi, hogy ne azok uralkodjanak rajtam, és ne árthassanak másoknak. Megkötözi bennem, gúzsba köti, ami eredendően bennünk van. A haragra, az indulatra, a gyűlöletre való hajlamunkat. Jézus gúzsba köti a bűnt, és ezzel megszabadít bennünket a megkötözöttségeinkből. Nem csodálatos? A megkötözött Jézus így szabadít meg bennünket. Emlékezzetek csak Zákeusnak az életére. A pénz, a befolyás, a hatalom, ezek voltak az ő megkötöző erői. Olyannyira, hogy bár dús gazdag volt, mégis a társadalom perifériájára szorult ember volt, mert mindenki gyűlölte őt. Megvetett ember volt. Jézus pedig kiszabadítja őt ebből. Ezután a vagyonát szétosztja, és az egyháztörténet feljegyzi róla, hogy később ő lesz Jerikó püspöke. Mert Jézus Zákeus életének egy pontján gúzsba kötötte azt, ami megkötözte ezt az embert. Gyönyörű történet. Mert Jézus ezért is jött. Ez az áldott, megkötözött kezű Jézust adta át a római birodalom képviselőjének a zsidó tanács. Átadták Pilátusnak. Nem akarták, hogy Jézus náluk maradjon egyetlen egy percig sem. Még megkötözötten sem. Ezért adták át Pilátusnak. És aztán Pilátus elkezd vizsgálódni. A végén ezt kérdezi Jézustól. Semmit sem felelsz. Íme mennyi bizonságot szólnak ellened. Jézus pedig semmit sem felele. Annyira, hogy Pilátus elcsodálkozik. Milyen különös kikérdezés ez. A vádlott nem szól egyetlen egy szót sem. Nem védekezik. Nem mondja azt, hogy itt most egy koncepciós per zajlik. Nem mondja azt, hogy ártatlanul készülnek elítélni őt. Nem mondja el Pilátusnak azt sem, hogy már nagyon régóta tervezik megölni őt. Nem mond el semmit. Miközben Jézus nem szól, a főpap és az írástudók szüntelenül vádolják Jézust. Csak úgy jön a vádlók szájából a vád. Dől belőlük a gyűlölet, a testet öltött Isten irányába. És Jézus elhallgat. Nem mentegeti magát, és nem válaszol semmit. És milyen szörnyű az, amikor Jézus nem szól. Ó, mennyi és mennyi vádat fogalmazott meg, és fogalmaz meg ma is az ember az Istenről. De sokan vádolják ma is az Istent az életük alakulása miatt. Nem is olyan régen volt egy beszélgetésem. Egy asszony ült itt a hivatalban, és a következőt mondta. Engem nem szeret az Isten. A férjem elhagyott, a leányom messzire költözött, és egyedül vagyok. Nem szeret az Isten. Eszébe sem jutott az, hogy élete alakulásának talán ő maga is lehet az oka. Mégis az Istent vádolta. És hány hasonló vád hangzik az ember száján az Isten felé? Talán bennünk is vannak időnként hasonló gondolatok. Hogy miért az jutott osztályrészemül, ami? Látszólag miért jobb a másiknak, mint nekem? Nem szeret az Isten? És ekkor jönnek elő a vád szavai. Ne vádold az Istent. Ne vádold, mert úgy fogsz járni, mint a tanács és Pilátus, hogy Jézus elhallgat, és nem felel a vádakra. Kedves testvérek, amikor Jézus nem szól, amikor Jézus elhallgat, az egy szörnyű dolog. Mert szörnyű az, amikor nem válaszol az Isten. Mert akkor nincs válasz a könnyeimre, a panaszaimra, a zúgolódásaimra, de az imádságaimra sem. Mert nem válaszol. És van olyan, amikor nem szól az Isten. Nézzétek, az Ószövetség idején is a legsötétebb időszakok voltak azok, amikor az Isten egyszerűen nem szólt a néphez. Mert megelégelte a vádat a szájukból. Kinkeserves időszak az ember életében. Mert nem tud valóságosan megnyugodni. Nincs ott az életében az, aki valóságosan segíteni tudna, az Isten. Nem tud vigaszt nyújtani az, aki valóban szeret. Szörnyű, amikor nem szól Jézus. Vigyázz, ne vádold az Istent. Azért nehéz dolog ez, mert mindannyian kitűnően értünk a vádláshoz. Éppen úgy, mint a nagy tanács tagjai is. Vádolja az ifjú a szüleit, mert nem értik meg őt, vagy mert nem jól szeretik. Vádolja a szülő a gyermekét, hogy mi haszna, hogy lusta, hogy semmire kellő. Vádolják a házastársak egymást, hogy ki a hibás, kinek van igaza. Ne vádold a másikat. Bocsáss meg neki. Emlékezzetek csak, mivel szokott véget érni az úrvacsora? Ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott néktek. Ne vádold a másik embert, és ne vádold az Istent. Ehelyett tegyél valami mást. Mondd ezt. Vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem, Istenem, én vagyok a hibás. Oldd fel köteleimet, melegítsd át a szívemet, hadd változzon az életem, és teljen meg hálával, nagypéntek értem is történt csodájáért. Erre készít bennünket Jézus ezen a héten. Befejezem. mai igénk három dologra bíztatott bennünket. Először arra, hogy ne a haragunk siessen, hanem a szeretetünk. Másodszor, hogy Jézus azért jött, hogy az életünkben a megkötöző erőket megoldja, és azokat gúzsba kösse, és aztán itt tegyen bennünket szabaddá. És végül harmadszor, ne vádolt az Istent, és a másikat sem, helyette tarts bűnbánatot, és bocsáss meg. Mindezek megtörténhetnek veled ezen a héten. Én szívből kívánom mindnyájunknak, hogy így legyen. Ezért imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy szólsz. Köszönjük, hogy nem hallgattál el. Köszönjük, hogy beszélsz hozzánk. Megvalljuk neked, Jézus, azt, hogy oly sokszor gyorsabb a mi haragunk, mint a szeretetünk. Köszönjük neked azt, hogy te ebben is példát adsz nekünk, hiszen te mindenkinek szeretetet adtál. Bocsáss meg, hogyha nem követünk téged ebben. Drága Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy azért jöttél, hogy a megkötözöttségeinkből megszabadíts bennünket, ahogyan oly sok emberrel tetted. Légy áldott, hogyha ez már megtörtént az életünkben. Dicsőítünk és magasztalunk érte. Bocsáss meg nekünk, Jézus, amikor vádolunk téged, holott mi hibáztunk. Vádolunk téged félre sikerült életeinkért. Ne haragudj ránk. Könyörgünk, tisztíts meg bennünket. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, hetünk hátra levő részét, az előkészítő alkalmakat, a nagypénteki Isten tiszteletet és húsvét szent ünnepét is. Könyörgünk, látogass meg bennünket az úrvacsorában és az igében. Jöjj közel hozzánk, Jézus. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha Isten is éltet bennünket, holnap folytatjuk megkezdett sorozatunkat. Bűnbánati alkalmunk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, mely a 705. számú dicséret lesz. Énekeljük végig mind az öt rövid versével. A 705. számú dicséretünket fogjuk tehát végig énekelni. Az első vers így kezdődik. Maradj velem, mert mindjárt este van. Thank you. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.